kedves gyülekezet, azok kedvéért mondom, akik ritkábban vannak köztünk, hogy az elmúlt egyházi esztendőben János evangéliumából, annak is a 6. részéből a 45. verset vettük mottóul, ami úgy szól, hogy minnyáján Istentől tanítottak lesznek, és szerettünk volna ebben az évben tanulni, és olyan igazságokat vizsgáltunk meg, amit az egyház történelem során kialakuló Krisztus testének részeként az anglikán egyházból létrejövő egyházunk, a metodista ébredési mozgalomból kinövő egyház fogalmazott meg, az anglikán egyház 39 hit ágazatát némiképp leegyszerűsítve, megrövidítve Wesley 25 vagy 6 hittételben, hit ágazatban fogalmazta meg azokat az alap tanításokat, amelyekről a hívő embernek valamilyen látással, meggyőződéssel rendelkeznie kell. Nem teljesen sorba haladunk, de most a 12. és a 14. hitcikkeinél járunk. A 12. cikkely a megigazulás utáni bűnökről szól, és azt olvashatjuk itt a mi hitvallásunkban, hogy a megigazulás után szándékosan elkövetett bűn nem mind a Szentlélek ellen való, tehát megbocsáthatatlan vétek. Ezért nem vitathatjuk el a megújulásra vezető bűnbánat lehetőségét azoktól, akik a megigazulás után ismét bűnökbe estek. A Szentlélek elnyerése után is megtörténhet, hogy eltántorodunk az elnyert kegyelemtől, és ismét vétkezünk. De Isten kegyelme által újra felkelhetünk, és életünket megváltoztathatjuk. Ezért visszautasítjuk azokat, akik azt állítják, hogy amíg a Földön élnek, többé már nem vétkezhetnek, és azokat is, akik a bűneiket igazán bánóktól megtagadják a bűnbocsánat lehetőségét. Ez a 12. cikkely, és a 14. az a tisztító tűzről szól. A hit vitát felváltotta a mi utolsó két századunkra a Párbeszéd, és ezért nem nagyon bíráljuk egymást, és nem akarjuk bántani most se katolikus testvéreinket, amikor megfogalmazzuk a tisztító tűzről a magunk álláspontját. Wesleynek az volt a véleménye a tisztító tűzről, a feloldozásról, a képeknek és erekéknek tiszteletéről és imádásáról, valamint a szentek segítségül hívásáról szóló római tanításról, hogy az hiába való és emberi találmány, amely nem a Szentíráson alapszik, sőt Isten igéjében ellenkezik. Ez a két cikkely, a 14-et akkor nyilván rendkívül fontosnak tartották az ébredés, a hitviták időszakában, és ezért került oda. De mi most, amikor a megigazulás utáni bűnökről és a bűnökből való szabadulásról gondolkodunk, akkor az a meggyőződés vezet bennünket, hogy ezt sem a halálunk utáni úgynevezett tisztító tűz oldja meg és fel, hanem Istennek ugyanaz a kegyelme, amely megelőző kegyelemként is már hirdettetett az evangéliumban, ami számunkra is, amely testet öltött a mi Urunk Jézus Krisztus történetében, és nagyon látványosan megjelent a világ előtt a keresztfának az üzenetében, ugyanez az isteni kegyelem, amely eleve segítségünkre volt abban, hogy bizonyosságunk legyen afelől, hogy nem reménytelen küzdelem eredményeként saját erőnkből juthatunk üdvösségre, hanem Isten nagyvonalú, eleve eldöntött kegyelme által. Ez a kegyelem, ez az isteni nagyvonalúság, ez a kikezdhetetlen szeretet mindvégig működik, és ott van mellettünk botladozásaink, küzdelmeink közben is, ami nem azt jelenti, hogy a megtérés után a hívő élet kétségbe esett és többnyire vesztésre álló küzdelmet jelentene. Hiszünk a győzelmes életben, de most azokhoz akar szólni Isten szent igéje, akik elhívásuk után, a Szentlélek által való felhatalmazásuk és betöltésük után is bizony követtek el hibát. Tudjuk, hogy a bűn fogalma a Bibliában nem egyszerűen a durva, köztörvényes büntetőjoghoz kapcsolódó kategória, hanem ott van a hiba, a hibás döntés fogalma is, vagy az akaratlanul elkövetett mások számára kárt jelentő cselekedet, az is bűn, de lehetnek emberi gyengeségek is, hiszen a megváltás és az újonnan születés nem azt jelenti, hogy az alaptermészetünk, a karakterünk megváltozik. Szeretnénk, ha így lenne. Nem lennénk fogékonyak többé bűnökre, és nem lennének gyengeségeink. Pál apostol a maga indulatos, sokszor elkárhoztatott természetét magával vitte, de Isten kegyelme és diadala éppen abban mutatkozott meg, hogy annak ellenére volt győzelmes az élete, de nem lett puha emberré, azután sem. És íme újjá lesz minden, hisszük, így van, de nem cseréli ki Isten a megtérésben az embernek az alaptermészetét, szintelen lenne akkor a világ. Megmaradunk olyan természetűnek, de Isten diadalt ad, és ez nekünk is megtapasztalás és bizonyságtétel a világ számára is. Hát így ebből a természetünkből adódóan, testünk megváltatlan voltából eredően szoktunk olykor hibákat is, bűnöket is elkövetni, de hirdettetik nekünk Isten bűnbocsátó kegyelme. Olvassuk el most Mózes 5. könyvének a 3. részéből a 23. verssel kezdődő szakaszt, a 28. versig. Könyörögtem is az Úrnak abban az időben, mondván, Uram Isten, Te elkezdetted megmutatni a Te szolgádnak a Te nagyságodat és hatalmas kezedet. Mert kicsoda olyan Isten mennyben és földön, aki cselekedhetnék a Te cselekedeteid és hatalmad szerint. Hadd menjek át, kérlek, és hadd lássam meg azt a jó földet, amely a Jordánon túl van, és azt a jó hegyet, és a Libanont. De megharagudott az Úr én reám, ti miattatok, és nem hallgatott meg engem, hanem ezt mondta az Úr nékem, elég ez néked, ne szólj többet már nékem e dolog felől. Menj fel a Pizga tetejére, és emeld fel a te szemeidet napnyugat felé, és észak felé, dél felé, és napkelet felé, és nézz szét a te szemeiddel, mert nem négy át ezen a Jordánon. Józsuénak pedig parancsolj, és bátorítsd őt, és erősítsd őt, mert ő megy át a nép előtt, és ő teszi őket örököseivé annak a földnek, amelyet meglátsz. Mózesnek ez a Pizga tetejére vezető utolsó útja volt a textusa Martin Luther Kingnek is, amikor a 60-as évek közepén az utolsó prédikációját tartotta egy nappal a tragikus halála előtt, és arról beszélt, hogy most ezelőtt a tüntetés előtt, amire készül a híveivel, fekete barátaival együtt, most szabadult meg a félelemtől, ami eddig mindig szorongatta őt, és azzal indokolta ezt, hogy felmentem a Pizga tetejére, és láttam az ígéretnek a földjét. Ugye híres az a beszéde, amiben azt mondja, hogy van egy álmom, van egy látásom, és ez az álom arról szól, hogy az embereket nem bőrszínük, és társadalmi helyzetük alapján ítélik meg, hanem valódi értékeik szerint is ő látta az ígéret földjét, és úgy érzi, hogy most már tulajdonképpen elmehet. És másnap aztán ez be is következett, amikor egy orgyilkos lövése őt eltalálta. Mózes is elérkezik az útjának a végéhez, és itt összegző beszédében nagyon személyesen, ami ezt a könyvet egyébként is jellemzi, beszél győzelmekről és vereségekről is. Ugyanebben a könyvben, bevezető szavakban elmondja a pusztai vándorlás nehézségeinek az értelmét is. Mert tele vagyunk mi értekkel. Miért kellett éhezni, miért nem jött időben a víz, miért nem jött időben a kenyér, vagy ha húsra vágytak, akkor az, ugye aki valamilyen intézményben, mondjuk élelmezés vezetőként dolgozik, az tudja, hogy egy étrend összeállításánál nem csak az alapkalória mennyiséget biztosító gabonafélékre és egyebekre kell gondolni, nem elég odaírni, hogy ennyi és ennyi kenyér, hanem kell húsról, gyümölcsről, rostban gazdag élelmiszerekről is gondoskodni. Ez az igénye a választott népnek is megvolt a pusztában. Azt mondták, hogy kicsit unalmas a menü, minden nap manna, néha fűrjek, de hát bánhú, mi ez? Mi ez? És időként fellázadtak, és vágytak volna valamire, és onnan nézve egyiptomi létük egészen más színbe került. Már tulajdonképpen órákkal a szabadulás után elkezdték a rabszolgaságoknak csak a jó oldalát látni, mert tagadhatatlan, hogy van. A rabszolgatartónak gondoskodnia kell a biológiai gépről, különben nem működik. Tehát valamit adni kell, ahogy kell cirkuszról és kenyérről gondoskodni, ezt is ismerjük. Ezt az elvet minden politikus jól tudja, és igyekszik is tartani magát hozzá, amennyire lehet. Vagy a puliszka nem robban, mondták másutt is. Hát valamit biztosítani kell, vetni kell az embereknek, mert ha tele a hasuk, akkor kevésbé lázonganak, és nagyobb összefüggések, elvi kérdések nem foglalkoztatják őket. Gondolták sokan. Gondolta ezt Áron is, akiben nem volt akkora szeretet és tisztelet a népe iránt, mint Mózesben, akinek elvárásai voltak, aki hitt abban, hogy kell törvényt adni ennek a népnek, kell határozott utat mutatni, és nem elég az, hogy amikor dinnyét kívánnak, akkor valahol szedjük össze a dinnyét, amikor úgy gondolják, hogy elég volt a pusztában vándorolni, akkor keressük árnyékosabb helyeket. Nem, Mózes nem így gondolta. Mózes tudta, azt ugyan nem, hogy 40 év lesz ez a rövid kirándulás, amit hát néhány hét alatt teljesíteni lehetett volna, mikor elvállalta a küldetést, Isten erről nem beszélt, hogy ez 40 évig fog tartani, valószínű világgá ment volna Mózes, és nem lehetett volna rávenni, hogy vállalkozzék erre a szerepre, de Isten A terve nem is ez volt, hanem hát jött a B terv, mindig van ilyen is, a 40 éves pusztai vándorlás, mert gyávák, gyengék, egyiptomi szívűek voltak az első próbálkozásnál, és nem akarták elfoglalni az ígéret földjét, mintha lett volna e tekintetben is alternatíva. Nem volt Uganda, nem volt Magyarország, bár némelyik azt hiszik, hirdetik ma is, hogy tulajdonképpen itt a világ közepén a föld szívcsakrája, vagy nem tudom, milyen zagyvaságokat hallottam most nem régen, itt történtek a nagy dolgok, Jézus is itt született, nagybátyával, Gáspár Menyét Boldizsárral, majdnem Sidrák Misár Abednégót mondtam, majdnem mindegy, hogy mit mondtunk volna, Szóval szörnyű butaságok szólalnak meg emberekben, nem, Isten nem adott más helyet az ő népének, mint a Jordánon túl az ígéret földjét, és bizony Egyiptom és az ígéret földje között puszta van, ez mindig így van, és ezt mindig szeretnénk elfelejteni. Jól emlékszem a rendszerváltás pillanataira, amikor sok emberben itt is, Németországban is a lebontott fal környékén olyan érzések voltak, hogy most elalszunk a diktatúrában, és aztán felébredünk a szabadságban, és minden más lesz, minden jó lesz. Hát ott van a puszta közben. Nem lehet átrepülni, nem lehet álomban megtenni azt az utat. Sőt, Mózes itt annyit elárul, amit valószínűleg azért látott előre, és így értjük az ő szabódását és tiltakozását attól, hogy a feladatot elvállalja, hogy azért éheztetett meg, és azért szomjaztatott meg Isten, és azért volt ilyen erős hőmérséklet ingadozás, és ezért volt olyan kevés árnyék, és így tovább, hogy megpróbáljon az Úr, hogy mi van a szívedben. Bizony hálásnak kellene lennünk a próbatétel alatt, legalább azért, másért nem is nagyon tudunk. Már két dolog van, ami lehet, az egyik, hogy kiderül, hogy hol tartunk mi most lelki erő, tisztaság, és hát az elvek terén, amiket a próba nélküli időszakban olyan könnyű követni, megvallani, és azt mások számára is követendőnek tekinteni. Tehát jöjjön csak egy kis éhezés, jöjjön csak egy kis bujkáló fájdalom, ami nem akar eltűnni. Sok-sok kérdés, miért is van ez? Vagy jöjjön valami kis gyász? Kicsit el is hagyhatjuk, mert a gyász mindig olyan nagy, vagy bizonytalanság, vagy hát egy ilyen elképesztő és hajmeresztő történet, amit itt testvérünk elmondott, hogy a fia eltűnt. Bizony sokan eltűnnek, szörnyű ez a történet, és együtt érzünk teljes szívvel, és ha tudunk, segíteni akarunk neki, hogy valahogyan a fia nyomára bukkanjon. De hát ilyen körülményeket is megenged Isten számunkra, és nem mindig ad erre választ, hogy miért, történik ez. Csak annyit tudunk, hogy ő nem hagyja el közvetlenül, vagy közvetlenül mindig ott áll mellettünk, de az igazi miért az valahol ott kereshető, hogy tudd meg, hogy mi lakik a szívedben, tudd meg, hogy milyen kicsi ország vagy, hogy nem te irányítod a világot, és tudd meg, hogy Isten nem hagy el, valamilyen módon melletted lesz, nem teljesen úgy, ahogy te szeretnéd, hanem úgy, ahogy Isten áldása sokak életében tovább folytatódhat, de nem leszel vesztes. Nemrég volt az egyik nyíregyházán érettségi találkozunk, kerekszám, nem mondom meg mennyi, már meg is mondhatnám, tréfálkoztam is ott azzal, hogy hát úgy megöregedtetek, hogy nem ismerek rátok, és még egyszer úgy megöregedtetek, hogy ki se ismertek én rám. Mert hát bizony, nagyon régen volt, és a beszámolókból egy asszonynak a bizonyságtétele fogott meg, aki a fiát veszítette el ott a, éppen a házuk, annak az utcának a sarkán, ahol a házuk állt, és ott volt mellette az utolsó pillanatuk, majd baleset történt. És azt mondta ott nekünk, hogy tudjátok, szörnyű dolog ez, így együtt élni ezzel a gondolattal, de nem tudom vesztesnek mondani mégse magamat, mert ez nyitotta ki a szememet és a szívemet az örökké való Isten felé, aki minden nap velem van, és nem egyszerűen csak segít elhordozni ezt a, ezt a tragédiát, hanem valami olyan értelmet mutat meg, amit nem is tudok nektek elmondani, és nem is értenétek meg. És hallgattunk mélyen, és egyet értettünk vele, hogy ez így van. hogy amikor Isten elvesz is valamit, akkor azt nem úgy veszi el, hogy kisemmiz bennünket. Hát Isten népének történetére térünk vissza, és Mózesre, aki vezetőjük volt ezen az úton, miközben próbák érték a népet, és őt is, őt még csak igazán, és Isten abba a helyzetbe hozta, hogy neki kellett gondoskodni, volt úgy, hogy így kiáltott fel, hogy hát én szültem mindegyiket, hogy minden gondjuk az én nyakamba szakad, és ebben a szerepében, ebben a szolgálatában bizony követett el hibákat. Három hibát szoktak a terhére róni. A biblia magyarázók, zsidó biblia magyarázók elsősorban, ami miatt nem mehetett be az ígéret földjére. Az egyik, mondják ők, hogy összetörte a kőtáblákat, amelyeket Isten a maga ujjával írt indulatában. A másik, hogy kémeket küldött ki attól az egyébként értelmes emberi gondolattól vezérelve, hogy majd a törzsek vezetői, akik a kémek voltak, ha meglátják a jó földet, akkor egy újongó riportot fognak hozni ide a nyúlszívű törzseik számára, és azok nagy lelkesedéssel neki rohannak a határnak, és egyben lendülettel beveszik a földet. A számítás az nagyon emberi és nagyon okos stratégiailag, mert hát Mózes látta, hogy ő neki inog a népszerűsége, mihelyt valami nehéz próbatétel következik, és ez egyébként így szokott mindig lenni. Nincs az a rendkívüli vezető, akinek ne inogna meg a bizalom, hogyha azt mondja, hogy most akkor egy kicsit szenvedünk, most akkor próbatétel következik. És ezért azt gondolta, hogy a közvetlen vezetők, a közvetlen példaképek majd leszerelik az embereket. És arra nem számított, hogy kettő kivételével a többiek tizen siránkozva fognak visszajönni. Elmondják, hogy ugyan gyönyörű minden, csodálatos a táj, de hát így még jobban fáj, hogy ezt mi soha nem fogjuk tudni bevenni ezt a vidéket, és ilyet is mondanak, hogy olyanok voltunk az ő szemükben, mint a sáskák, és a magunk szemében is olyanok voltunk, bogaraknak érezték magukat, látva azoknak a népeknek a felkészültségét és hatalmas erejét. És hiába volt a két másik kém, ők ketten maradnak, meg az Egyiptomból kijöttek közül. Hiába magyarázzák, hogy az Úr velünk lesz. És Istennek mindegy, hogy sok vagy kevés az ellenfél. Nem hallgatnak rájuk. Még meg is akarják Mózest is lincselni, majd amikor kiderül, hogy jó, hát akkor hátra harc, akkor kapkodva mégis el akarnak menni, hont foglalni, de az Úr nincsen velük, ismerjük ezt a történetet. És hát a harmadik dolog, ami miatt nem mehetett be Mózes, az ige tulajdonképpen csak ezt a történetet erősíti meg, az ez az esemény, amikor Miriam és Áron halála közti időben, és így emberileg még találhatnánk is magyarázatot, hogy nem volt olyan jó lelki állapotban Mózes, amikor ez a dolog történt, megint egy kicsit szomjaztak. Éppen kezdett elfogyni a tartalék víz. És megint a régi nóta, hogy azért hoztál ki minket itt, hogy szomjúsággal ölj meg. Nem csodáljuk, hogy Mózesnek elege volt, és mindent kíván, csak azt nem, hogy ő legyen ennek a népnek a vezetője, és az Úr elébet. És azt mondta, hogy mindjárt megölnek engem, hát mit csináljak velük, hát körülnézek, és mindenütt szikla, és az Úr azt mondja, akkor eléd állok erre a sziklára, te is rá a sziklára, és vizet fog adni. A rabinikus hagyomány is egy ilyen misztikus, elvont magyarázatban mondja azt, amit aztán átvett az apostol is a korintusi levélben, hogy ez a kőszikla végig kísérte őket a pusztai vándorlás alatt. Vagy mondjuk így inkább ez a gondolat, hogy nem mondjuk semmilyen helyzetben azt, hogy itt nincs megoldás. Ha csak kőszikla van, akkor adjon a kőszikla vizet. Ez az emberi gondolat, ez a nem ismerjük a lehetetlen gondolat kísérte őket végig, mert az Úr velünk lesz, és a csoda ott van a közelünkben, és Isten a megoldást megadja. Tudjuk azt is, ha megnézzük ennek a történetnek a környezetét, hogy ez a csoda a Hóreb hegyénél történt. És ott már volt más csoda. Ott adta Isten kezébe azt a, Mózes kezébe azt a botot, amely az első csapásban ihatatlanná tette a Nílus vizét. És aztán utána megint ihatóvá tette. Ez a bot van most is Mózes kezében. Nem kéne neki ilyeneket mondani, hogy hát hol van most Isten hatalma, és ebben a helyzetben nem működik. Hát működött. Ennél semmivel sem kevésbé reménytelen helyzetekben működött ez a bot és a mögötte lévő isteni hatalom. És amúgy is ismerheti ezt a környéket, hiszen hát itt legeltetett, és ma azt mondják a geológusok, hogy az a terület főként mészkő hegyekből áll, és a benne mészkő hegységben lévő víz sokszor annyira elvékonyítja a felszínt, hogy elég egy ütés, vagy egy állat patájának a koppintása ahhoz, hogy megrepedjen ott a kőzet, és elkezdjen a víz folyni. Nem tudjuk, hogy így van-e. Én is hiszek abban, hogy Isten nem kell, hogy kitaláljon olyan újabb és újabb csodákat, amelyek ellenkeznek az általa teremtett fizikai rendben volna erre hatalma. A csoda mindig abban van, hogy amikor a szükség beköszönt az életünkbe, akkor éppen ott működésbe jön valami. És így Mózes nem tudta, belső sugallat kellett, isteni sugallat ahhoz, hogy most üsd meg ezt a követ, ott, éppen ott, ott állok előtted, ott van a megoldás. És odaütött és dőlni kezdett a víz, a Jordániához tartozik ez a terület, és van egy ilyen azóta is bőven vizet ontó forrás, amit Mózes forrásának neveznek. A hagyomány úgy tartja, hogy ez az a hely, ahol annak idején a pusztában vizet fakasztott Mózes az Úr ígérete szerint. De azt mondja az Úr, hogy ti segítetek, Mózes és Áron. Ti is ugyanúgy álltatok hozzá, mint az a nép, amely miatt bosszankodtatok. Hát akkor nem jöttünk be az ígéret földjére, és előbb Áron hal meg, és most pedig Mózes is elérkezik az útjának a végéhez. De nem ilyen egyszerű a dolog. Most, amikor azt olvastuk, hogy megharagudott az Úr, én reám, ti miattatok, és nem hallgatott meg engem, akkor nem arról van szó, hogy a nép bűne miatt, és ti vagytok az okai annak, hogy én nem mehettem be. Talán Mózes volt az, aki a leginkább be akart menni az ígéret földjére, hogy megérinthesse azt a jó földet, hogy lássa a jó hegyet. Jó hegyet, a hegyek sok nép számára akadályt jelentettek, kereskedelmi útjaik, hadi elképzeléseik akadályait jelentették Mózesnek. Nem, felmászunk a hegyre, ha kell. Meghallgatjuk a hegyi beszédet, ha kell. Nekünk a hegy nem probléma, a hegy üzenetet hoz. Mert elporladnak az örökkévaló hegyek is, de az Úr ösvényei örökkévalók. És szemeimet a hegyekre emelem, onnan jön az én segítségem, és folytathatnánk hosszan. Nagyon fontosak Izrael hegyei Mózes életében is, akár a Hórebnek a hegye, akár aztán a Pizga csúcsa, akár a Sínai hegye, különböző dolgok kapcsolódnak ehhez, de ő a negyedik hegy után, a Sion hegye, vagy a Cion hegye után vágyakozott, amit aztán nem láthatott meg, és a Hermon hegye iránt, amit ebben a nagy melegben nagyon is megértünk. Megharagudott az Úr, én reám, ti miattatok. Az a helyzet azonban, hogy az a héber szó, aminek én most utána is néztem itt, az nem azt mondja, hogy miattatok és ti vagytok az okai, hanem megharagudott az Úr én reám ti érettetek, a ti javatokra. Tehát Istennek ez a haragja, amit Mózesen mutatott meg, ez a népnek az üdvösségét szolgálta. Isten azt akarta megmutatni, hogy nem kivételezzük. Nincs olyan, hogy Mózes megérdemli, bármit csinál, mindent megtehet, ahogy ma azt gondolják politikusok, hogy ők mindent megtehetnek. Ők az egész világ, emberi kapcsolataikat felrúghatják, áthághatják, hozzányúlhatnak olyan dolgokhoz, amelyek nem őket illetik, kedvükre alakíthatják a törvényeket, hogy biztosítsák megrendíthetetlen hatalmukat, ráadásul még cinikusan azt is állítják, hogy erre van felhatalmazásuk azok által, akik őket megválasztották és megbízták. Hát Isten adja a megbízást, de nincsenek kiváltságok. Ha nincs víz, Mózesnek sincs. Ha nincs fokhagyma, Mózes sem veszi elő azt a kis bőrtarisznyát a sátor mélyéről, amiben neki van egy kis dugi fokhagymája, ahogy ez a hiánygazdaság idején itt volt, vagy annak idején, amikor Kubában, vagy Amerikában a kubai szivart betiltották a Kubával szembeni harag időszakban, akkor Kennedy elment gyorsan, még tudva, hogy ez a törvény holnaptól életbe lép, az összes elérhető trafikból fölvásároltatta a kubai szivart, mert nagyon szerette a kubai szivart. Senkinek nem volt aztán kubai szivarja, de neki volt, mert ő tudta, hogy mi fog következni, és ő raktározott. Mózesnek nem volt dugi fokhagymája, meg dinnyéje, meg egyéb dolgai. Ő is szomjazott, neki nem osztak külön kenyeret, nem vonultott egy külön sütőbe társzekerekkel, amik még Egyiptomból hoztak jó lisztet. Amikor elfogyott az egyiptomi liszt, az övé is elfogyott. Amikor elfogytak az egyiptomi marhák, amiket onnan hoztak Gósen földjéről magukkal, akkor ő sem evett húst. Nem evett húst, nem evett fehér kenyeret, nem evett dinnyét és fokhagymát és egyebeket, hanem ő is nyerte az éghoppot addig, amíg nem jött manna vagy fűrjek, és neki is száraz volt a szája, és kattogott a nyelve, miközben megpróbálta elmagyarázni, hogy majd jön eső, vagy valahonnan jön majd víz. Nem volt különleges útja az ő kiváltsága, az volt, amit a szívében és a vállain hordozhatott, és ez volt az, ami miatt a nagy földosztásnál mindenki meglepetésére és főleg a családja döbbenetére saját magának és a saját családjának semmit nem osztott ki. Én megkockáztatom azt is, hogy Miriam ezért vezetett lázadást ellene. Hát a családtagokra nem gondol Mózes. Nem gondolt, mert azok közé akarta számítani magát, akik az Úr terhét hordozzák a vállaikon, és ez egy olyan teher és egy olyan ajándék, amihez semmit nem lehet kívülről hozzátenni. És ilyen volt az ő egész élete is. Ha az Úr üzenni akart az ő népének valamit, akkor ezt megtehette így is, hogy jellé lett, hogy Mózes sem megy be az ígéret földjére, mert nem kivétel. Ha ő nem hitt abban a pillanatban, ha ő megingott, akkor nem mondja senki, hogy bezeg Mózes, bemehet. És emögött rejtve ott van az a gondolat, hogy ha eltemette Mózes az egész engedetlen népet, amelyik kijött Egyiptomból, hogy tudna ő bemenni az ígéret földjére? Hogy engedheti meg Isten neki? Meg kell értenie, hogy ott van az ő helye azok között, akik nem voltak elég erősek bejutni. Azon az oldalon kell maradnia, ahogy a mi Urunk Jézus is a gonoszok közé számláltatott, és nem volt kivételes útja, nem igaz az a hipotézis, hogy neki nem fájtak a szögek helyei, nem fájt az árulás, és nem fájt az, hogy Isten elhagyta őt ott a kereszten, de hogy nem, hát ebbe szakad bele a szíve, mit tudunk mi arról az összetett szenvedésről, amit ő átért. Isten nem akart kivételt tenni. Annak kapcsán olvastuk fel ezt az igét, és itt be is fejezem, hogy vannak olyanok, akik belátják a hibáikat. Nem esik jól nekik. Mózes is tett egy utolsó kísérletet, hogyha nem, mondjuk így, Reb Moseként, Mózes úrként, akkor Áb Moseként, Mózes papaként hadd menjen be, névtelenül, a nép között, ne az ő nevéhez kötődjék a honfoglalás, hadd legyen csak egy turista, vagy egy családtag. Nagyon szeretett volna átmenni, de Isten nem engedi, nem mond többször, ezt mondja neki. Az is nagy kegyelem, hogy látod. Kísérd el őket szívedben, kísérd el őket imáidban, az utolsó sóhajodban is, és maradj azon az oldalon, ahol a gyöngyök elhullottak. Maradj még így halóporodban is, a gyengéknek, a bizonytalanoknak az oldalán. És ezt azt gondolom, megértette Mózes, a döntései legalábbis erről szólnak. Az, ahogy kijelöli utódját, aki nem rendült meg soha, hogy mindent átad, ez még az ő dolga, és ezt hűségesen megteszi, és marad Isten szíve szerint való vezető. Az Új Testamentum látja őt Jézushoz mégis az ígéret földjén eljönni, és vigasztalni, és bátorítani a nagy próba előtt. Egy olyan ember bátorítása ez, aki nagy próbákon ment át, volt gyarló is ezek közben, de sem Isten őróla el nem feledkezett, sem ő nem keseredett meg, mint ahogy népe gyakran itt Masszánál, Meribbánál, a versengés vizeinél, hanem vitte tovább úgy, ahogy Isten látta, és elfogadta úgy, ahogy az Úr akarta a folytatást. Isten segítsen meg bennünket, hogy okuljunk saját tévedéseinkből, hogy alázattal gondoljunk arra, hogy az Isten hatalma őriz a hit által az üdvösségre, most is bennünket. Segítsen meg a győzelmes életben minket, és adja meg az Úr, hogy úgy tudjunk távozni innen, hogy méltóképpen fejezzük be, adjuk át, bátorítjuk az utánunk jövőket a győzelmesebb és teljesebb életre. Amen.